Forduljunk az Úrhoz, és imádkozunk. Menj, Atyánk, olyan jó felemelni a hangunkat Te hozzád. Énekeljünk Te hozzád, és hozunk az életünket, hozunk mindent magunkkal, ami a szívünkben van, a terheket, ami otthon várnak ránk, amik ott vannak, amit hoztunk magunkkal, és Úr Jézus, hiszünk, hogy Te vagy az, aki megsebzel, és Te vagy az, aki be is kötözöl minket. És köszönjük, hogy eléd hozhatunk az összes fájdalmainkat, összes nehézségeinket, terhünket, gyengeségeinket. És Úr Jézus, köszönjük, hogy Te hozzád tudunk futni, mert hiszünk, hogy Te vagy az, aki gyógyítasz, és Te vagy az, aki megszabadítasz. Köszönjük, hogy tudunk erre énekelni, és köszönjük, hogy várhatunk rád most is, hogy szólj hozzánk a Te ígéden keresztül, a Szent Lelkeden keresztül, kiáltunk Te hozzád, hogy Te legyél a mi vigasztalónk. És Úr Jézus, látta, hogy mennyire nagy szükségünk van Te rád. Én szeretnék kérni, hogy bocsáss meg, amikor büszkeségben járunk Te előtted. Bocsáss meg, amikor kicsi a hitünk, alig tudunk fölnézni rád, és alig tudunk bízni benned. Úr Jézus, szeretnék kérni, hogy neveld a mi hitünket. Engedj, hogy tudunk teljes szívünkkel Te benned bízni, és miattad örvendezni, és erőben élni. Kérünk, hogy így tölts be minket. Látod, hogy mennyi nagy szükségem van rád. Én kérlek, hogy hagyj mondjam el mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet. Hagyj tudjunk Te rád figyelni. Kérünk, hogy tarts mindannyiunk ébren. Tudjunk tanulni tőled. Tudunk megerősödni Te benned. És tudjunk egymást erősíteni. Kérünk, így légy velünk a Te dicsőségedre. Krisztus nevében, amen. Ha valakinek bibliája van, akkor kérem, hogy vegyétek ki a bibliátokat. Fogunk az első Mózes 3-at megnézni. Ugye, ott fogunk kezdeni. De kicsit röviden, hogy miről volt szó tegnap. Első Mózes 2.25, az utolsó vers másik fejezetnek. Az író egy baljós mondat a fejezi be, hogy a férfi és a nő mezítelenek voltak, de még nem szégyelték magukat, vagy nem szégyelték magukat. Hamarosan fognak szégyelni magukat, mintha az író azt akarja mondani, hogy hamarosan a szégyen be fog törni, és tönkretesz mindent. Tönkretesz azt az egységet, amiről olvastunk a teremtés történetnél, ugye? A Bibliának az első két oldalán. És tegnap beszéltünk erről az egységről, hogy a ketten egy test lesznek, és nem csak fizikálisan, de lelkileg is. És ez a lelki egység, ez hogy nézett ki? Tegnap felsoroltunk három egyszerű kis tényezők. Mik voltak? Mi volt az első? Tessék, Gabi? Bízalom, hát egymással vagyunk bízalommal, igen. Figyelünk a másikra, és bátorítsuk, igen. Én három nagyon könnyű valami, de megnézzünk, hogy három könnyű dolognak tűnik, de mégsem az. De amikor így tudunk egymással élni, egy barátságban lenni egymással, bízalom egymás felé, az, amit adja az egységet, tudjunk egymást erősíteni. Közösen harcolunk a nagy világ ellen, ugye? Nem mondjuk egymás ellen, hanem egymás mellett, és harcoljunk egymásért. Tehát, tegnap azt is említettünk, hogy ha akarunk megérteni a Bibliát, akkor a Bibliának van négy alapfogalom, ugye? Mi volt ez a négy alapfogalom? Teremtés, bűneset, megváltás, és akkor megdicsülés, és így értjük az egész Bibliát. De ez a négy alapfogalom kicsit absztrakt és kicsit száraz kategóriák, és nem így kell érteni a Bibliánkat, hanem a Biblia mint egy történet, egy történet, ugye, amit Isten adott nekünk, egy sztori, ami képviseli a valóságot. És ez a négy alapfoglalom, amit az alap a Bibliának, mert a Biblia az alap a mi világnézetünknek. Mert mi hiszünk és valljunk, hogy a Biblia arra beszél, hogy ez az egész világ miről szól. A történelem, mit történt a történelem. A Biblia beszél, hogy mi a valóság. Ugye? És hogy megértsük a valóságot, nem csak ilyen száraz kategóriákban van, hanem egy sztori. Ez Isten adott nekünk az ő Bibliát egy sztori formában. És mi ez a sztori, hogy lehetne úgy olvasni az egész Bibliát, mint egy történet? Hát a Biblia a fő eposz, és rengeteg eposzok vannak, de minden eposz sztori, amit az emberek kitalálnak, kölcsön kérik az elemeket a Bibliától. Mert a Biblia tükrözi a valóságot, ugye? És mik azok a fő elemek, hogy meg akarjuk érteni az egész Bibliát, hogy a teremtés, bűnösség, megváltást. Másképpen is lehetne ezt fogalmazni, hogy hol volt, hol nem volt egyszer egy boldog Isten, egy boldog állapot. Mi az, ami igaz minden eposzról? Ez az első elem. Hol volt, hol nem volt egy boldog hely, boldog állapot, ugye? És akkor minden tönkre ment. Valamilyen ellenség tönkretett mindent. Harmadik elem, és a tökéletes időben megérkezett a hős, hogy helyreállítja mindazt, amit tönkre ment. A negyedik elem, majdnem, az lesz az ötödik. A negyedik, egy hosszú harc, egy nehéz küzdelem után a hős legyőzi a gonoszt, és akkor boldogan éltek, meg nem haltak meg. Hoztam magammal egy mese DVD, vettem a kislányomnak, és megnéztem velük, és az a címe, hogy hogyan neveled a sárkányodat. Valaki látta ezt a aranyos kis gyerek mese? Igen? Hogyan neveled a sárkányodat? Hoztam magammal, mert amikor megnéztünk családostól, annyira kezdtem elgondolkozni, hogy most miről szólt ez a kis mese, és pontosan követi ezek az elemeket. És a kisfiú, aki ugye neveli a sárkány, ő egy tökéletes Krisztus figura. Hihetetlen, hogy nem tudom, hogy az író, aki kitalált ezt a kis mese, hogy annyira ismeri a Bibliát, hogy ez a kis hős figura ebben a mese, hogy annyira tökéletesen tükrözi Krisztus, mint az igazi megváltó, mint az igazi hős. Hihetetlen. Lehetne, ezt azért hoztam, mert szívesen megnézném veletek valamikor, hogy lehet így megnézni minden eposz, és megérteni, hogy ezek csak tükörként a valóságról. Tehát ezen a héten próbáljuk megérteni a valóságot. Hogy néz ki a valóság a mi életünkben? Hol tartunk ebben a folyamatban? Tegnap volt a tökéletes, hol volt, hol nem volt egy boldog házaspár. Most hol tartunk ma? Hát tönkre ment mindent, ugye? Erről fogunk beszélni mai napon, hogy hogyan ment tönkre mindent. Tehát szeretném, hogy nyissátok ki a Bibliátokat 1. Mózes 3-ra, és ezt a nagyon jó ismert bibliai történetet át fogom menni gyorsan. Feltételezem, hogy mindenki már tudja. De szeretnék kiemelni a legfontosabb pontokat, és letenni az alapkövek a valóságra. Hogy néz ki a mi életünkben? Senki nem gondoljon, hogy amit történt Ádám és Évával régebben, az mese, mert nem mese, ugye? Hanem ez a valóság. Kezdjünk el, hogy mi volt az első hazugság? 1. Mózes 3, 1-3, ez a három vers, látjuk, hogy ott áll Ádám és Éva, és egy kígyó beszél velük. És próbálja becsapni, és hazudik nekik, és azt mondja, olyanok lesztek, mint az Isten. Bocsánat, nem, azt a negyedik versben mondja, bocsánat, előre haladtam. Csak ugyanazt mondta Isten, egyetlen egy fájáról sem ehetek. Most, amikor olvassunk a Bibliát, és ott vagyunk a harmadik fejezetben, és olvasok, hogy ott van egy kígyó, és ki ő mit csinál itt? És mit akarja becsapni Ádám és Évát? Mi zajlik így? Ne felejtsünk el, hogy vissza kell menni, és meg kell érteni az egész történet. Ő az ellenség. Hogy került ide? Ő mit csinál itt, ugye? Tehát mi az eposz? Mi az Istennek az eposza? Hol volt, hol nem volt egy boldog Isten, ugye? Úgy kezdődik a valóság. Úgy kezdődik a valóság, hogy egyszer volt, hol nem volt egy boldog Isten, és ő egyedül élt, ahogy meséltem tegnap. Teljes boldogságban élt, és neki nem volt szükség senkire, de megteremtette az angyolokat, ugye? Hogy az angyolok tudjanak részesülni az ő boldogságban. Most mit történt? A Biblia nem túl sokat beszél erről, de mi az, amit tudunk erről a történetről? Hogy az angyolok az egyharmada fellázadtak Isten ellen, ugye? Most, hogy képzelték azt el? Hogy egy angyal azt gondolja, én le tudom győzni Istent. Valaki látta Isten? Vagy, ez Isten hatalmas. Ez az angyalok ott voltak az Isten tróna előtt, és ők azt gondolták, hogy fogjunk össze, és tudunk mi legyőzni Istent. Most nem tudom, hogy mi az, ami jutott az eszetekben, amikor gondolkoztok angyalokról. De a média, vagy a társadalom szívesen úgy bemutatna az angyalokat, ugye, hogy ilyen karácsonyi csomagoló papíron ott vannak ezek a kis dagi babák, és hárfáznak, mintha ők lennék angyalok, ugye? Most ez ne jusson az eszünkben, ugye? Ezek nem angyalok. Én nem tudom, mik azok, de nem angyalok. A Biblia, amikor beszél angyalokról, ugye megjelenik egy angyal, ugye, és ránéz egy 120 férfi sereg katona, fúj egyet, és vége van. Vége van nekik. Tehát az angyalok hatalmas, masszív figurák. És a Biblia arra beszél, hogy körül vagyunk véve. Ilyen hatalmas figurákkal. Ugye? És ha te keresztény vagy itt, ezek a hatalmas figurák utálnak téged. Utál. És szívesen elpusztítana titeket, vagy minket. Ugye? Tehát kicsit így kell gondolkozni angyalokról. És folyik egy lelki harc körültünk, ugye? És Isten véd minket. Most éppen ebben a helyzetben, így olvasunk ebben a történetben, mert így kezdődik az Isten eposza, hogy Sátán fellázadt Isten ellen, Isten megítélte őt, és az egyharmad angyala, és leküldte őket a földre. És most folytatódik az Istennek a eposz történet, hogy megteremtett az első házaspárt, hogy ők is imádják Isten, de Sátán kígyó formában most jelenik meg, és szeretne becsapni az első házaspár, hogy ők is fellázadjanak Isten ellen. Tehát így tartunk ebben az eposz történetben, ugye? Majd folytatjuk ezt a történet, ezt az egy sztorit, hogy mi hogyan férünk ebben a sztoriban. De nézzük meg először, hogy ez a kígyó, az első hazugság az emberpárnak az, hogy tudom, hogy itt vagytok a paradicsomban, és tudom, hogy nagyon jól érzitek magatok, és mindenek megvan, de az az egy fa, ugye, egy fában nem lehet enni, ugye, és segít neki azon gondolkozni, hogy tényleg nem jó az Isten? Tényleg nem vagyunk mi szabadok? És próbálnak becsapni, hogy az Isten nem jó. Az Isten valamit visszatart tőled, ugye? Sátán a mai napig így működik a mi életünkben. Annak ellenére, hogy az arra gondol, hogy mi az, ami nekünk van. Sátán mindig arra figyelmez, mi az, ami neked nincs. Nem. Az Isten nem jó. Az Isten nem adod neked mindened, ami neked szükséged van. Tehát így vádolja az Istennek a karakter. Az Isten nem jó. Az Isten valamit visszatart tőled. De ez volt az első hazugság. És tovább megy ez a ravasz kígyó, és kísérti őket, első Mózes 3:4 és 4. vers és 5. versben. Azt olvasunk, hogy az volt az első kísértés, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok a jót és a rosszat. Hogy mi a jó és mi a rossz. Tudni fogjátok. Az a szó tudni az, hogy úgy ezt lehet lefordítani, hogy döntsétek el, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy te döntsd el. Ne engedj, hogy majd az Isten mondja neked, hogy mi a jó és mi a rossz, mintha az Istennek lenne törvények, szabályok, hogy az Isten meghatározza, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem te döntsd el magadnak, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye? A kígyó, ő volt az első posztmodern gondolkodó, ugye? Hogy a jó és a rossz az belülről jön. De döntsd el, a jó és a rossz az egy szubjektív, nem objektív, nem kívül áll tőled, hanem benned fakad, hogy mi a jó és mi a rossz. Okay. Tehát ez a bűnnek a lényege, hogy amikor az ember eldönti, ugye, saját feje szerint öntörvényű, hogy én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz, ez a bűnnek a lényege. Az Ószövetség tanít minket, hogy a bűnnek a lényege az nem más, mint a büszkeség. Hogy én meghatározom, hogy én hogyan akarok élni. Ez a büszkeség, ez a lényege a bűnnek. Úgy is lehetne mondani, hogy én bízok magamban. Ugye? Én elég ügyes vagyok, elég erős vagyok, én elhatározhatom, hogy én hogyan akarom élni az életemet. Ez mindenhol látjuk a társadalomban. A társadalom, sőt, ezt emeli, hogy legyél egy öntörvényű ember. De nem csak ez a bűnnek a lényege, az, hogy az Új Szövetség arra beszél, hogy minden, ami nem hitből van, az is bűn. Tehát a másik oldala, hogy nem merek bízni Istenben. És amikor az ember nem bízik Istenben, akkor milyen érzés betölti? Félelem, az aggodalmaskodás. Hogy fogom ezt tudni csinálni? Ez nem fog sikerülni. Tehát az Új Szövetség inkább arra beszél, hogy minden, ami nem hitből van. Magyarul nem tudok bízni Istenben. Tehát egy éremnek a két oldala. Az a legsértő dolog Isten felé. Az Isten, aki méltó arra, hogy bízunk benne, nem akarok bízni benne, vagy nem tudok bízni benne. Tehát a legkönnyebb dolog kellene lenni, de mégis nagyon nehéz bízni az Úrban. De ez a bűnök a lényege. Képletesen a büszkeség az úgy néz ki, ugye, hogy Isten mindannyiunk a fejünkre tett egy koronát, hogy őt képviseljünk. Legyél az én képviselőm ezen a földön. Mondja nekünk, férfi és nőként, vagy férj és feleség. És a bűn képletesen azt jelenti, hogy azt a koronát, amit Isten adott nekünk, vagy nekem, ledobom a földre, és széttaposom. Én nem akarok az Úrnak képviselni az Urat. Én akarok saját királyomnak lenni. Saját koronánk teszünk a fejünkön. Van én uralkodok az én dicsőségemnek. Én képviselem magamat. Ez a büszkeségnek a lényege. Irányítom az én saját életemet, és kontrollálom mindenkinek az élete, akik körülöttem van. Ismerjük én embereket? Valaki nem ismer én embereket, ugye? Hogyne? Ez a bűnnek a lényege. Egy istentelen élet úgy néz ki, hogy én irányítsam magamat és mindenki körülöttem. Okay. Bűnnek a következménye, most folytatik, a 6-tól a 14. vers. Mi történik itt? Kígyó jön, megkíséri Évát, és azt látjuk, hogy Éva ott döntette, ugye, hogy a szemmel látta a gyümölcset, és úgy dönte, hogy hú, ez jó, ez a gyümölcs, és veszi a gyümölcsöt. És itt egy hatalmas nagy felfordulás történik a 6. versben. Éva átveszi a vezető szerepét az ő férjétől. Tehát ő dönt. A kígyó becsapta Évát, ugye? És hol volt a férje ilyenkor? Hol volt Ádám, amikor Sátán, vagy a kígyó beszélt Évával? Hol volt? Ott mellette. Nem tudom, hogy mit csinált. Hallgatott, figyelt. Igen, ott papucsban járt a paradicsomban. És itt látjuk az első, a bűnesetnek a lényege, amit azóta ugyanúgy van a világon. A feleség átveszi a vezető szerepét, majd én ezt eldöntöm, majd én ezt meghatározom, hogy ez jó vagy rossz. És a férj passzívan hallgat. Nem csinált semmit. Hetedik versben azt olvasunk, hogy a megígért szégyen megvalósult. Kezdnek szégyenkezni, ugye? Rájönnek, hogy hoppá, mezítelenek vagyunk. Nyolcadik vers, miután szégyelték magukat, rájöttek, hogy mezítelenek, nyolcadik versben, hogy megtelnek félelemmel, és próbálnak elbújni Istentől. Kilencedik vers, Isten szeretettel utánuk megy, és megkérdi tőlük, hogy hol vagytok. Hát Isten már nagyon jól tudja, hogy hol vannak, és mi történik velük. De lényege az, hogy Ádám bevallja, hogy hallottam a hangodat, és féltem, és azért elrejtőztem, ugye? Tehát Isten megy utána, Ádám nagyon jó, hogy hoppá, szégyellem magam, valami rossz van, de Istennek a hangja az a bűntudat, valami rosszat csináltam. Félek, mert Isten jön utánam, és elrejtőzik Istentől. Ez a három dolog. A bűntudat, Istennek a hangja, mit csináltál? A félelem, hoppá, végem van, Isten meg fog ítélni, és a szégyen mi következménye a bűnnek. Szégyellem magamat, hogy én ilyen vagyok. A bűntudat, az valamit rosszul csináltam, hoppá, de a szégyen az, hogy szégyellem magam miatta, hogy én ilyen vagyok. És Isten föltesz egy pár kérdés nekik, Isten már tudja a választ ezek a kérdéseknek, de ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán arról a fáról lettél, amiről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Most ilyenkor Ádám milyen lehetőségei vannak? Ha hazudik, akkor Isten már tudja, hogy hazudik, ugye? Tehát Ádám nem hazudik, mit csinál? Amikor Isten konfrontálja, Ádám, hol vagy, mit csináltál? Igen. Évát vádolja, ugye? És? Tessék? Éva meg a kígyó, nem? Éva meg... Igen, a Istent, ugye? Az asszony, aki te adtál! Ő evett, ugye? Tehát Ádám hárít. Hárít Évára, hogy ő a hibás. És nem csak Éva a hibás, te vagy a hibás, mert őt adtál nekem. Hihetetlen, hogy készen van hárítani, készen van hibáztatni Istent és Évát. Következő versben Isten ugyanazt a kérdést teszi föl Évának, hogy de mit tettél, és Éva, ő hibáztatja a kígyót, ugye? Ő is hárít, ugyanazt csinálja. Tehát mi történik itt? Mi az, amit látjunk itt? Belülről mind a ketten mit érzek? Mit éreznek? Bűntudat, félelem és szégyen. Belülről nagyon jól tudják, hogy hoppá, én bűnt követem el, valami rosszul csináltam. Belülről meg vannak győződve, de mit mondanak kívülről? Én nem csináltam semmit. Védekezik, ugye? És mindannyiunk hasonlóképpen olyanok vagyunk, mint Ádám és Éva. Profi ügyvédek vagyunk, ugye? Kimossuk magunkat. Nem én, hanem ő. És azóta is ugyanazt csinálunk. És ez, majd fogunk látni, hogy ez megismétlődik, ez a féle. Tudom, hogy valami rosszul csináltam, de nem annyira értem, nem annyira látom, sőt, nem is akarom foglalkozni vele, inkább a másik, a hibás. Folytassuk ezt, menjünk tovább. 1. Mózes 3:14-19, most fogunk olvasni az Istennek az ítélete sátánon, és a bűnnek a megígért következménye. Tehát a 14. és a 15. versben azt olvasunk, hogy Isten megátkozta sátánt. Tehát Isten megátkozza sátán, és megátkozza a földet, de nem átkozza a házasságot se Ádám vagy Évát, de engedi, hogy nehezen tudom ezt mondani, hogy ez egy ítélet, vagy Isten csak engedi a következménye a mi bűneinknek. Tehát előre meg fogja mondani, hogy mi lesz a bűnek a következmény a házasságban. Jó? De először a 14. és a 15. versben Isten megátkozza Sátánt, és mit mond neki? Hogy küldöm valakit, aki a fejedre fog taposni, és te fogod sarkot mardosni. Ugye? Tehát ez az első hely a Bibliában, ahol olvasunk az evangéliumról, hogy Isten mondja előre, hogy megyek utánatok Ádám és Éva, nem hagyom titeket a ti bűnétekben, hanem ígérem, hogy fogom küldeni a megváltó. És ez a megváltó egy igazi hős lesz. Ő fogja legyőzni ezt a gonosz kígyót, aki titeket becsapott. Jó? Tehát hősként jönni fog, de mint megváltó, meg fogja váltani titeket. Oké. 16. versben itt olvasunk az asszonynak az ítélet, vagy az ítélet, amit ő alá kerül, és két dolgot mond Isten neki. Fájdalommal szülöd gyermeked, és vágyakozol a férjed után, ő pedig uralkodni fog fölötted. Tehát Isten ilyen két ítéletet mond. Magyarul a gyerek nevelés, vagy a te kapcsolatod a gyermekeiddel, az nagyon nehéz lesz. Innentől kezdve fájdalommal fogod átélni ezt a kapcsolatot. És vágyakodsz a férjed után, de ő fog uralkodni fölötted. Tehát a házasság, mint intézmény, amit az előző fejezetben az Isten megáldotta, legyetek ketten egy test, most ítélet alatt van, vagy a bűnök a következménye miatt nagyon-nagyon nehéz lesz. És akkor a 17. vers és 18. versben mit olvasunk itt? Isten ugye a férfinak a munkája ítélet alatt tette. Most a férfi tövés és bogáncsával fog küzdeni, keményen fog dolgozni, de egy ilyen nagy hiába való érzés fogja betölteni a munkáját. Tehát az előbb uralkodjatok, dolgozatok, most az is ítélet alatt került, és ezt az érzést mindenki nagyon jól ismeri. Hiába valaki szereti a munkahelyét, nagyon frusztrált tud lenni. Nagyon nehéz. Az ember keményen küzd, és akkor idő után, most mi a lényeg az egésznek, ugye? Én porttól jöttem, porig megyek, mit küzdök itt? Mi a lényege az egésznek? Tehát nagyon-nagyon értelmetlen fog válni az ő munkáit. Tehát mi történik itt? Isten kimondja az ítéletet, és akkor kiküldi őket a paradicsomból. Ugye kizárt az ajtó. Menjetek, és nem szabad visszafordulni. Nem szabad visszajönni a paradicsom. El tudjunk képzelni, hogy ment az az első vita. Ádám és Éva között, ugye? Ott sétálnak az úton, hátrafelé néznek, a kapu becsukodik. Nem mehetünk vissza. Paradicsomban voltunk, de most itt vagyunk. És ezek az oroszlánok, húst evők most. El tudom képzelni, hogy Éva kezdte ezt a kis veszekedést köztük, ugye? Éven ránéz Ádámra. Hát ez hihetetlen. Nem is értem ezt az egészet. Ott volt a kígyó. Beszélt velem, és te csak ott passzívan nem csináltál semmit. Hihetetlen vagy. Én? Te akarsz engem hibáztatni, hogy én nem csináltam semmit, és te mit csináltál? Nem is gondoltam, hogy nekem bele kell szólni, hogy de majd megmondod a kígyónak, hogy tűnjél el, de nem, olyan naív voltál, hogy elhitted, amit mondod neked. És miután beleharaptál a gyümölcsöt, nekem is adtad. Hát te vagy a hibás, nem én. Én nem csináltam semmit, te voltál, aki elfogadtad ezt a hazugságot. Engemet akarsz hibáztani? Hát nézd magadra! Amikor Isten konfrontál téged, mert te voltál a felelős, nem én. Mit csináltál? Hárítottad. Engemet akartál hibáztani, és az Isten. Ha, és te ugyanazt csináltál, mint én. Te is hárítottál, te is a Sátán hibáztottál. Te olyan hibás vagy, mint én. Testvérek, ez a minta folytatódik. Mai napig így veszekszünk. Kimosjuk magunkat, ugye? Védekezünk, nem látjuk a saját bűnénket, és hárítjuk, és mindenki más hibáztatjuk. Ezt mi örököltünk Ádám és Évától, és mi ugyanazt csinálunk. Na most szeretném, hogy ezt kicsit felgyorsulnánk, és a mai világba kerülnénk, és beszélnénk, hogy ez hogy néz ki a mi életünkben. Hogy néz ki? Szeretném megalapozni és hinni, amit a Biblia mond nekünk, hogy Isten ítélet alatt, vagy megnehezítette a házasságot, és azzal a mondattal, hogy a feleség fog vágyakozni az ő férje iránt, de ő fog uralkodni fölötted. Mi az, amit tudunk ettől kivenni? Mit tudunk mi tanulni? Hogyan engedhetjük meg, hogy ez legyen a kiinduló pont, hogy megértsük a házasságot? Miért annyira nehéz a házasság? Mitől vannak konfliktusok? Engedjük meg, hogy a Biblia ad nekünk a kiinduló pont a veszekedésnek. Most, mit jelent, hogy a feleség fog vágyakozni az ő férje után? Elsősorban, az miért baj? Az miért rossz, hogy a feleség vágyakozik a férje iránt? Mert azt láttuk a teremtésben, hogy a feleség, mint segítőtárs, arra vágyik, hogy segítsen az ő férjét. Ugye? A feleség és a férj, aki a ketten ők egy test lettek, és az Isten két más után vannak teremtve, a feleség vágyik az egységre, az ő férjével. Az miért baj? Sőt, az egy jó dolog, ugye? Mondjuk ki. Az egy nagyon jó dolog, amikor a feleség vágyik az ő férje után. Akkor ez miért baj? Isten hogyan értelmezi, hogy innen fakad az összes problémánk? Mert van egy másik féle vágyakozás. Van egy jóféle vágyakozás, amikor a feleség vágyik, hogy segítsen az ő férje, vagy vágyik az egységre, de a másik féle, sötét féle vágyakozás az, amikor a feleség kezd vágyni, hogy a férjétől kapjon azt, amit eredetileg csak Isten tudta adni neki. Tehát a nehézség az, hogy a feleség ahelyett, hogy Istentől várna mindazt, amire neki szüksége van, az ő irány változik, és most a férjtől fogja vágyakozni, vagy várni, hogy a férj azt adja. Most mi az, amit Ádám és Éva kapott a teremtésben? Amit most, amikor kilettek űzve a paradicsomból, most nincs meg. Oké, kapcsolat Istennel. Oké, ez a kezdés az egésznek. Ezt bővítsük ki. Mi az, amit mi kaptunk, amikor kapcsolatban voltunk Istennel? Tessék? Elfogadás. Tehát az az érzés, hogy Isten elfogad engem, azt elveszítettünk. Mert elveszítettük a kapcsolat Istennel. De a szükséglet, hogy úgy érzem magamat, hogy el vagyok fogadva, az még mindig itt van. És most, amikor vágyakozunk a férjünk iránt, hogy ő adja azt, amire még mindig szükség nekem, akkor így kezdődik a bajok. Így kezdődik a problémák. Okay. Milyen másik alapvető szükségletek vannak a mi lelkünkben, amit eredetileg csak Isten tudta adni, amit Isten nélkül nincs meg? Kapcsolat, közösség, tessék? Biztonság, ugye? A paradicsomban teljes biztonságban érezték magukat, ki lettek űzve, hú, bizonytalanság következik be. Éva fél, és kapaszkodik az ő férjében, ad nekem azt a biztonságérzetet, ami nekem volt a paradicsomban. Oké, okay. Biztonság, közösség, kapcsolat, mi más? Szeretet, nagyon jó. Harmónia. De mik az alap szükségleteink. Mondja a férfi. Jó, nagyon jó, igen. De a pszichológia beszél ezeket a dolgokról. Filozófia beszél ezeket a dolgokról. Hogy legyen cél, így van, hogy legyen cél az én életemnek. Ugye, mert az édenkertben Isten adott nekik egy cél, hogy éljetek az én dicsőségemért, uralkodjatok, szaporodjatok. Volt cél az életünk, amit tegnap beszéltünk. De most, hogy megszakadt a kapcsolat Istennel, akkor mi a cél? Akkor te vagy az én célom, és kapaszkodik a fél. Add nekem célt! Okay, milyen másik alapszükségletünk? Biztonság, cél, boldogság. Boldogság, bizony. Szükségünk van. Valaki nem azt gondolja, hogy szükség van, hogy boldog legyen? Megértés. Okay. Még van egy jó pár. Gondolkozunk. Okay, tisztelet. Igen. Hogy valaki, én elismeri az a munkámat, amit csinálok. Okay. Más? Fontosság érzetet. Igen. Ez a tisztelet és a fontosság. Inkább azt mondom, hogy fontosnak érezem magam. Fontos, amit csinálok. Hogy legyen cél. Gondoskodj, hogy valaki gondoskodjon. Okay. Biztonság, fontosság, cél. Hogy értékes vagyok. Ez is tisztelet, fontosság, hogy érték van az embernek. Ha nincs Isten, akkor mitől vagyunk mi értékesek? Ugye csak porszemek vagyunk, vagy csak én alkatrész darabok vagyunk. Nincs cél az életünknek. Tehát magyarul ez a féle vágyakozás arra szól, hogy most tele van a feleség elvárások az ő férj iránt, hogy a férj adja azt, amire neki szüksége van. Mert nem jó egyedül lenni. Sőt, az édenkertben nem volt jó egyedül lenni, mennyivel nagyobb az a vágy, hogy én akarok valakivel élnem az életemet. Most ez a féle vágyakozás, ez lesz az alap mindenféle veszekedésnek. Olvassunk és egy másik versről valahol a Bibliában. Minden kapcsolatnak teljesen normális, hogy nekünk vannak vágyok, vagy elvárások egy másik ember felé, ugye? Normális az az elvárás, hogy ha a feleségemnek van egy születésnapja, van egy házassági évforduló, hogy az ő férje emlékezzen ezek a fontos dolgokra, ugye? Ez egy normális elvárás, és rengeteg elvárás van ilyen elvárások, ugye? De, és fogunk erről beszélni, fogom felsorolni, rengetegféle nagyon helyén való elvárások. De mikor kezd elromlani? Ha ez a vers adja nekünk a kiinduló pont, hogy mitől vannak... majdnem elárultam a... igen, köszönöm szépen, Annett. Jakab 4:1. Mitől vannak viszályok közöttetek? És Annett adta a választ. Az önző kívánságotoktól. Olvassunk ezt fel. Jakab 4:1-3. Szeretném, hogy valaki ezt felolvassa nekünk, jó hangosan, mert ez a könyv, a Biblia nem fél beszélni a valóságról. A mai világ nem akar egyáltalán hallani a bűnről. Legyünk humanisták, és szeressünk egymást, és minden el van törölve, minden baj tudunk legyőzni a szeretettel. Ne minimalizáljunk a bűnt. Jakab 4. Fölteszi egy kérdés, Jakab, hogy mitől vannak viszályok közöttetek, ti keresztények, ti testvérek? Mitől van ezek? A dúló, önző kívánságok okoznak ezeket. Magyarul azért vannak köztünk konfliktus, mert először van egy belső konfliktus. Az önzés. Én valamit vágyok. Oké, folytassuk. Hogy meséli ezek a konfliktusokról? Levi, jó hangosan? Az első három vers.
Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok.
Öltök és irigykednek. Ezek az emberek
annyira tele vannak elvárásokkal, hogy mernek megölni a másik embert. Annyira akarom azt.
Vers arra beszél, hogy azért nincs meg, mert nem kéritek. És a vers arra irányul, hogy ha az Istenhez fordulnál, és Istentől kérnél, akkor nem lenne ezek a viszályok. De amikor tele vagytok ilyen vágyokkal, hogy képesek vagytok ölni és irigykelni, és mit sorol fel? Több dolgok sorol fel ott. Véres harc.
Harcoltok és viszálykodtok.
Igen, harcoltok, viszálykodtok. De ez a elvárom valamit a másiktól, az a helyén van. De amikor túlmegyünk azon, hogy elvárom, és kezdek követelni a másiktól, hogy tessék adni azt, amire nekem szükségem van, a Biblia azt nevezi, hogy bálványimádás. Amikor valamit az Isten helyéről került. És nem Istentől várom az alap szükségleteim, de nem kell tagadni a vágyainkat, mint egy szerződés. Én nem vágyok semmire, senkire. Én jól vagyok.
Ezt töröljünk el, mert Isten nem így kér, hogy mi így éljünk, mint sztoikus, aki tagadja az összes vágyait, dehogy is nem. A vágyaink viszont Isten elé. És kérünk tőle, hogy ő töltse be az én alapszükséget. Nekem erre van szükségem. De nem követelem a másik embertől. Mert az már bálványimádás. És a bálványimádás általában úgy szokott működni az életünkben, hogy nők, asszonyok általában kapcsolatokra tudnak bálványozni. Várják egy kapcsolattól, egy valakitől, hogy ő betöltse, és adja nekem, amire szükségem van, hogy értékes vagyok, hogy szeretve vagyok, a fontosság, biztonságérzete, és egy férfi általában nem egy kapcsolattól várja ezt, hanem a munkától, ugye? Hogy a munkától szerzi azt az érzés, hogy én valaki vagyok, hogy én fontos vagyok. Tehát a férfiak bálványozzák a munkahelyüket. De most engedjünk, és kérem, hogy engedjétek, hogy a Biblia adja nekünk a kiinduló pont, hogy a házasságokban miért is vannak ilyen viszályok. Mert a feleség túlságosan vágyik a férj iránt, és a férj, akinek kellene uralkodni, mert azt Isten parancsolt neki az teremtésben, az a szó másképpen most használja. Nem uralkodik jó értelemben, ahogyan kellene, hanem uralkodik fölötte, mint egy zsarnok. Önző módon ledominálja a feleségét. Tehát nem akarja azt adni, amire neki szüksége van. Inkább a munkahelyétől kapja, szerzi az ő identitását. És szeretnék, hogy ezen a héten fogunk innentől kezdve nagyon sokat beszélni arról, és arról foglalkozni, hogy van egy pszichológiai modell, úgy nevezik az angol nyelven, hogy pursuer és distancer. Egy üldöző és egy menekülő. Amit azt jelenti, hogy minden házasságban van egy valaki, aki üldözi a másikat, és a másik, aki menekül. És ezt szeretnék sokféleképpen bemutatni és magyarázni nektek, hogy ez hogy működik, hogy néz ki az üldöző, menekülő, amit igazán azt látom, hogy ebből fakad. A Biblia ad nekünk a induló pont, magyarázza teológiailag, és a pszichológiai világban ott kutatásokon keresztül rájönnek egy valami igazságra, és ráteszik azt a nevet, hogy üldöző, menekülő, de ez nem más, amit olvasunk a Bibliában. Hogy néz ki ez az üldöző, menekülő kör? Házasság előtt általában, ugye, a férfi megy a nő után, ugye? A férfiben van egy bizonyos ösztön, hogy vadászik, ugye? Megy a feleség, vagy megy a nő után, de valahogy a házasság után ez valahogy felcserélődik, ugye? Házasság után nem a férj megy a feleség után, hanem fordítva. A feleség támadja és megy a fér után. Most ez hogy néz ki? Hogy néz ki ez az öldöző menekül? Nézd, láttam ezek a szkeptikus arcokat a lányokon. Nézzük meg! Szeretnénk felsorolni néhány példa, amikor egy feleségnek van egy betöltetetlen elvárás a férj iránt. Tehát valami nem jön be, amire ő vágyott. Például a férj megígéri, hogy mindig telefonál, mielőtt hazaindul a munkából, de valahogy ezt elmulasztja. Ugye a férj megígérte, hogy ugye drágám, mielőtt indulok a haza a munkámból, akkor hívlak. És valahogy nem hívott. Rossz érzés a feleségnek? Első pár alkalom nem olyan nagy dolog. De ha rendszeresen történik, akkor nagyon irritáló. Kértelek, hogy légy szíves, hívjál, mert lehet, hogy haza kell hozni valamit a boltul, vagy mit tudom én. A feleségnek van egy normális elvárása, hogy amikor a fér hazajön a munkájából, és egész napon dolgozott, ízadság érzése, vagy ízadság szagú a ruhája, hogy mielőtt lezuhanyozik, hogy rakja el a szennyes ruhát a szennyesbe, ugye? És mit csinál? Ott hagyja a nappali közepén. Pedig elmondta, hogy légy szíves, amikor mielőtt belépsz a zuhanyba, vidd el a ruhádat, és ez egyszer, kétszer, háromszor elmondja, mint egy normális elvárás, és a férj nem tölti be. Hiába mondja, nem változik, ugyanott hagyja a szennyes ruhát. Az milyen érzés a feleségnek? Mondjuk még egy párat. A férj hoz egy döntést, amit érinti az egész családot, pedig nem szólt a feleségének először. Miért nem beszélte meg vele? Miért nem kérdezte az ő véleményét? Tehát hoz egy olyan döntés, és a feleségnek most le kell nyelni ennek a következménye ennek a döntésnek. Vagy a férj elfelejti a feleségnek a születésnapját, amit említettem az előbb, vagy a házassági évforduló. Ez egy nagy, szép elvárás, de valahogy a férj elhalasztotta. Vagy a férj nem figyel oda, amikor a feleség beszél vele. Az is egy normális elvárás, amikor két ember beszél, akkor a másik odafigyel. Most hogyan érezheti meg egy feleség, amikor ezek a dolgok megtörténnek rendszeresen? A férje nem figyel rá, amikor beszélnek. Vagy a férj rengeteget dolgozik, hazajön, a feleség alig látja csak a hátulját, amikor számítógépezik, nem tudnak normálisan beszélni. Neki van egy vágy, egy elvárás, hogy egy ketten leülnek és normálisan beszélnek, ahogyan kellene. Mert a teremtésben azt olvasjuk, hogy egy normális pár mesélnek magukról, a másik odafigyel teljes mértékben, és egymást erősítjük. És amikor ez nem történik meg, hogy nem tudok újra egy testé válni, nem jön be az én elvásom, akkor ez milyen érzés neki? Mondjatok. Dühítő. Idegesítő. Ja? Tessék? Megalázó. Lenéző. Mintha levegőnek nézen. Igen. Más? Ijesztő. Oké, okay, nagyon jó. Elkeserítő. Tehát a dű és a harag, az lehet, hogy az jelenik először. Miért nem figyel rám? És ilyenkor mit lehet csinálni? Rászólni egy kicsit, mondja Elemér. Kicsit vagy sokat? Mert ha már rászólt egy kicsit, és semmi nem változott. Humorosan? Igen. Én is azt javasolom, mindenki figyeljen Elemére. A humor sokat tud javítani egy feszült helyzeten, ez így van. kérdés az, hogy miért annyira kétségben ejtő ezek a dolgok? Nagyon fájdalmas. Miért fájdalmas? Fölöslegesnek érzi magát, ugye? Kilátástalan. Tehát ha sokat történik, és semmi nem változik, akkor most mit csinálok én? Én vagyok a szolga ennek a férnek? Ugye? Én vagyok az, akinek fel kell venni a püdös ruháját a nappali közepén, mint egy gyerek? Ő az, aki nem beszél velem? Tehát értitek, amit minden kaptunk a teremtésnél, a biztonság, a fontosság, az elfogadás, a szeretet, a békesség, a harmónia, hogy értékes vagyunk, ezt mind elveszítettünk, és amikor egy férj nem adja azt, ami a feleségnek szüksége van, akkor azért teljesen kétségben esik. Tehát ki kezdte, mondjuk, hogy belemennek egy veszekedésbe, mert általában ezek a veszekedések így történnek. A férj nem csinál valamit, amit a feleség elvárja, vagy fordítva, azt csinálja, ami nem elvárta, és a feleség ezt szóba teszi, és kezdenek vitatkozni ezek a apró kis dolgokon. Most én hoztam nektek, mit tudom, 5 vagy 6 példa, de ha itt lenne egy bíró, és az én elvárásom egyszer, hogy ide hoznék egy bírót, aki szokta kimondani, hogy el vagytok válva, hogy hozza a hivatalos döntés házaspárnak, mondd el nekünk, hogy a házaspárok mitől válnak el? Hát általában ilyen piti dolgokon, mint hogy férje, egy trehány, ott hagyja az okni, és a feleség ettől felháborodik, és megalázza. És millió ilyen dolog van, ilyen kis konfliktus esetek, amiért sose tudtak feldolgozni és megbeszélni. A házasság ilyen sok millió kicsi, apró dolgokon múlik, ahol sose tudtak ezt kezelni. Tehát a feleségnek van egy űr az ő lelkében. Most ki kezdte ezt a veszekedést? Ki kezdte? Lényegtelen ez így van, csak próbáljunk ezt megérteni. Nők, mit gondoltok? Ki kezdte? Tessék? Gabi? Gabi, mondjad, hogy gondolod? Nyilván a férj. Igen, de vagy bocsánat, miért mondod azt, hogy a férj kezdte? Mert ha megkérdezném Józsitől, vagy megkérdezem egy férfitől, általában azt mondanak, hogy és nálatok ki kezdi a veszekedés? És mit mond a férj? Hát nem értem, hogy hazajövök, és akkor a feleség már állandóan kritizál engem, és piszkál engem. Miért nem hagy engem békén? Ez a piti dolga, az élet sokkal többet ér, mint ez, hol van az okném, vagy mit tudom én. Miért állandóan kritizálsz engem? De mondja a férj, hogy a feleségem kezdte. És mit mond a feleség? Igen, nem ott kezdődött ez a veszekedés, amíg én szóba tettem a de hiányosságodat. Akkor kezdődött ez a veszekedés, mert te kezdted. Nem figyeltél rám, vagy ott hagytad az oknidat. De minden kettőre mutatjuk, hogy te kezdted. Nem, te kezdted. Te állandóan vitatkozol velem, nem, de vagy az, aki kezdi. És így hibáztatjuk a másikat. De most, ha egy nő ebben az üldöző szerepben van, és mit jelent üldözni valakit? Gyere vissza, beszéljünk ezt meg. Ez amit jelent üldözni. De most, megkérdeztek nők, bocsánat, megkérdeztek férfiak, hogy mi az első panasz az ő feleségük iránt. És mi az első panasz? Folyton meg akar változtatni engem. Ugye? Mert a feleség azt gondolja, hú, ez elég kétségben ejtő, hogy az én férjem így viselkedik, megoldom én, meg fogom változtatni őt. És kavarodik benne egy féligazság. Vágyakozik az ő férje iránt, hogy megváltoztatja. Ez egy jó dolog? Nem egyáltalán? De, mint segítőtárs, jó szándékból nem akarja, hogy az ő férje legyen egy trehány. Az ő segítőtárs szándékból nem akarja, hogy a férje így viselkedjen. Tanuljon, hogy kell helyesen viselkedni. Tehát itt van egy ambivalens. Itt van egy ambivalens érzés minden nőnek a lelkében, hogy a teremtéstől fakadóan segítőtárs szándék akar is segíteni az ő férjét. Ugye? Mert ahogy beszéltünk tegnap, hogy a nők és a férfiak nagyon mások vagyunk, de így, hála Istennek, mi kiegészítjük egymást, ugye? Nekünk szükségünk van egymásra, mert én bizonyos dolgot abszolút nem látom. De Tüni meglátja. És ő szóba teszi. Most miért teszi szóba? Lehet, hogy segítőtárs szándékából, vagy lehet, hogy a bűnesettől vágyakozik az ő férj iránt, tessék megváltozni, és tessék adni nekem, amire szüksége van az én lelkemnek. Most ez nagyon elméletnek hangzik, lehet. De próbálom levezetni nektek, hogy egy feleségnek a lelkében van ez az ambivalens. Amikor ő megy az ő férje iránt, és próbálja megváltoztatni. És a férj ilyenkor hogy érzi magát, amikor ez történik? Hagyj engem békén, ugye? És minél többet mondja, hagyj engem békén, akkor ő kezd menekülni. De a feleség utána megy. Beszéljünk ezt meg! Legközelebb, amikor hazajössz, ugye fogsz figyelni rám? És szóba teszi. És ha többször megtörténik, akkor a feleségnek a lelkében egy nagy űr van. Most ez a nagy űr, beszéljünk erről, mert erről megy ki az egész hetünk. Két dologból áll egy jó házasság. És ha nincs meg ez a két dolog, akkor hiába használjuk technikák, próbáljunk a kommunikáció technikát gyakorolni. Az, hogy mindannyiunkban van egy ilyen identitás keresés, hogy ki vagyok én. Az identitás kérdés, ez így hangzik, hogy ki vagyok én, szerethető vagyok-e, értékes, fontos ember vagyok, minden hibám ellenére szerete és fontosnak tart-e a másik? Megbecsül engem a másik? Mi az életem értelme? Mi végre vagyok itt? Milyen adottságaim és ajándékaim vannak? Tehát ez, hogy ha erős identitásunk van, ugye, akkor a feleség nem fog úgy üldözni a másikat. Nem fogja úgy követelni a másiktól, hogy adjan nekem, amire szükségem van. Hanem ő tud megállni, megnyugodni Krisztusban, hogy Krisztus adja az én identitásom. Szóba tudom tenni, de nem úgy, hogy követelem. Mert amikor átlépjük az elvárás, és az elvárástól lesz követelés, akkor átlépjük a határ. Most a bálványimádás, most vágyakozik az ő férj iránt. A másik az a bízalom kérdés. Egy jó házasságban mind a két fél erős identitása van Krisztusban, és a másik tudnak bízni egymásban. Megbízható-e a másik fél? Valóban építhetek arra, hogy ő ott lesz mellettem? Vagy megbánt? Elhagy? Megoszthatom vele a legbensőbb titkaimat, vágyaimat? Oszthatom vele az én érzéseimet, az örömeimet, a félelmeimet, az aggodalmaimat, a sérelmeimet, sikereimet, bukásaimat? Vajon bátorítani és erősödni fog engem? Tehát amikor félünk a másiktól, amikor nem tartja be a szavát, akkor kezdünk bizonytalan válni. Tehát nem fogja betölteni azt, amit megígért nekem? Nem tudok bízni benne. Ha nem tudok bízni benne, akkor nem fogom osztani az én legbelsőbb titkaimat vele. És testvérek, ezek a kis apróságok, amit történik egy házasságban, így rombolják a bizalmat, és így rombolják egymásnak az identitást. A férjem miatt, hát én nem vagyok fontos. A férjem miatt én nem tudok bízni benne. Tehát, mi jött először? A rossz házasság, amit megromlott az ő identitások és a bizalom? Vagy úgy házasodtak össze, hogy egyikük se volt egy erős identitás, és bizonyos dolgok, amit történtek velük az ő gyerekkorban, hogy nem kaptak szeretet, és nem tudták bízni másokban, ezt hozták magukkal, és ez, amit okozta a rossz házasság. Mert akkor se tudtak bízni másokban, és akkor már identitás zavar volt, és ez volt az okozó. Vagy ez a gyümölcse az ő rossz házasságoknak. Nem tudom, hogy az okozó, vagy a gyümölcse, én azt mondom, hogy abszolút mindegy. Ez egy mindegy lavina. Amikor ez a lavina elindul, akkor tönkre tudja tenni a házasságot. Négy dolog, ami jellemző egy házasságról, amikor készen vannak elválni. Hogy néz ki egy házaspár a válás szélén? És mindig ugye elképesztő belegondolni, hogy több mint 50% a házaspárok, akik elkezdenek rózsaszínű szemüveggel, hogy mi boldogok leszünk, és mi csak boldogok leszünk, és mindig csak boldogok leszünk, ugye? A romantika érzés. Hogyan fajulnak el a dolgok úgy annyira, hogy a két fél gyűlölnek egymást, és azt mondják, hogy elegem van ebből. Hogy néz ez ki? És azért szükségünk van meglátni ezt az örvényt, hogy ne járjunk azon az örvényen. És hogy tudjunk ezt meggátolni, megállítani, hogy ez az örvény ne induljon be a mi házasságunkban. Okay. Felsorolom nektek négy dolog, amit nem csak keresztény írók beszélnek erről, de világi írók is beszélnek erről. Szerintem a leghitelesebb ez a Gottman nevező valaki, aki egy világi kutató, több ezer házaspárt kutatott, azt hiszem Seattle-ben, és az ő könyv, a magyarul is lefordították, Gottman, de mint egy diagnózis nagyon jó. Tehát ő szépen levezeti ezt a négy dolgot, de mint prognózis, mint megoldás, semmi köze Jézus Krisztushoz. De ő meg tudja állapítani egy házaspáron, csak egy pár perc beszélgetésen, hogy hát azt hiszem, hogy ezek el fognak válni, és valamilyen 90% jól látja. Most ez hogy néz ki? Az első az, hogy amikor a férj nem tudja betölteni azt az elvárás az ő feleségétől, mondjuk, hogy nem figyel rá, vagy nem beszélget vele, és a feleség ezt szóba teszi, nem csak szóba teszi, mert többször történik, nagyon idegesítő, nagyon dühös a feleség, mert nem, a férj nem figyel oda, és kritizálja a másikat. Valamilyen megjegyzést tesz, hogy de sose figyelsz rám, hol jár az agyad, vagy ilyesmit. Most nem akarom ezeket eljátszani, mert nem akarom. De mi lenne a következő fok annál, hogy a feleség szóba teszi és kritizálja őt? Mi lenne a következő, még egy fokkal durvább, mint a kritizálás? A megszégyenítés, igen, letolja az ő karakterét. Azért nem figyelsz rá, mert egy büszke vagy, olyan, mint az apukád, vagy mit tudom én. Most ez nem csak az ő viselkedésre irányul, most a karakterről irányul. Ugye? De most amikor a feleség ezt többször csinálja, akkor kezd pusztítani az ő férjének a identitása. Ugye? De amikor a férje nem figyelt a feleségére, akkor ő pusztította az ő identitását. Értek, hogyan kezd beindulni ez az örvény? Spirális lefelé kezd menni. Az igaz, hogy a feleség dühös és mérges, igazából mire vágyott? Hogy a feleség, vagy hogy a férje szeresse. Erre igazán erről vágyott. Ez volt a vágy. Csak nem kapta a szeretetet, ugye? Üresnek érzi magát, és most megy utána, majd meg fogja oldani. És azt gondolja, majd én megmondom neki, és ő azt fogja adni, ami nekem szükségem van. Nem adja, nem adja, nem adja, nem figyel, nem változik, kétségben esik. De most, amikor a férj hallja ezt a második fokú vádoskodás, a tipikus férj hogy reagál? Hogy reagál? Hisztis, sértődik, megsértődik? Tessék? Bezárkozik, nagyon jó. Munkába menekül, üldöző, menekül kezd, ugye? Kikapcsolja, igaz, a menekülés, hol vagy, ugye? Tehát lehet, hogy rohan a számítógéphez, a hobbikhez, az alkoholhoz, a munkához, egymáshoz, barátok, menekülnek. De a menekülés az a negyedik. Van még valamit? Ha egy feleség nagyon erősen mondja a dolgokat az ő férjének, akkor a fér, amit láttunk Ádám és Évánál, hogy hárít, védekezik. Én nem vagyok az, dehogy is az vagyok. Én figyeltem, és védekezik. Én nem vagyok olyan, amit te képzelsz engem. Ha két férfi kezdnek elég durvan beszélni, akkor ez egy veszekedés. Ez egy üti, a másik üt vissza, vagy védi. Borzasztó. Tehát a védekezés, amit állandóan védekezik, és hárít, ez a harmadik jellem egy házasságon, amit lassan-lassan tönkre megy. Tehát a védekezés mondjuk helyett ahhoz, hogy bűnbánat tartana, vagy bocsánatot kérne, védekezik. És ezzel bebizonyítja az ő büszkeséget, amit a feleség ezzel vádolta, mondjuk. Tehát azt látja, amit hisz. Kezdenek látni, amit hisznek. Nem hisznek, amit látnak. És akkor a negyedik az a menekülés. Hogy a férje azt mondja, elegem van. Elegem van a védekezésből, ezt többet nem bírom. Inkább hagyja engem békén, és elmenekül, mint egy munkamániás. Azért nem véletlenül, hogy a Kolosszé levélben, és az Efézus levél, az új szövetség tanítása házasságról, Pál sok mindenről tanít a Kolosszé levélben, de igazából csak egy tanács van a férfiaknak. Egy tanács a férjéknek. Miért csak egy? Mert Pál nagyon jól tudja, hogy mi a legfontosabb tanács a férjüknek. Oké. Okay. Adóri, megvan? Kolosszé, szóval 3-ban, Pál mondja a férfiaknak, hogy
és
ne legyetek irántuk mogorvák.
Ne keseredjetek el. Ne engedd, hogy a szíved kemény legyen. Jön a sok kritika, a legkönnyebb dolog bekeményedni. Elegem van, menekülök, kapcsolok ki. Nem figyelek oda többet. És Pál azt mondja,
hanem szeresd a feleségedet. De hát, testvérek, azt hiszem, hogy tudnám itt befejezni, és nem szívesen hagyom titeket ebben a hangulatban, de ez kicsit ez a mélypont a hétnek, hogy szeretném, hogy mindannyiunk szembesülünk a valósággal. Ha de fogsz összeházasodni, és remélem, hogy mindenki fog összeházasodni valamikor az életében, hogy ezt fogsz tapasztalni. Ez az, amit vár rátok. Ez, amit én tapasztalom az én házasságomban. És ez, amit kezelni kell az Úr Jézus segítségével. Jönnek az apró kis nehézségek az életben. És azért bíztatom mindenkit, hogy a legjobb házasságok azok, amikor a fér és a feleség mind a kettő külön-külön erős identitás van Krisztusban. Krisztustól kapom azt, amire szükségem van. És emiatt, mert ő velem van, én tudok bízni a másikban. Meg lehet előzni ilyen dolgokat. Hogyan? Amikor a házaspárok reggelente olvassák a Bibliát. És együtt imádkoznak. Mert ez a lelki egység olyan erősséget ad a napnak, amikor olyan nehéz csalódások érint minket, hogy akkor nem kell kétségben esni. Tehát meg lehet előzni ezek a dolgok. Azért az Isten bíztat minket, igenis olvasd a Bibliát. Mert én szólok hozzád az igémen keresztül. Adom az én szent lelkemet az igén keresztül. Jó? Tehát bonyolult ez az egész, és remélem, hogy mindenki érzékelte, hogy mennyire bonyolult és mennyire nehéz házasságban élni. Nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon bonyolult tud lenni. De ezek az alapkövek, ezeket, amit nekünk meg kell érteni, a Biblia ad nekünk a kiinduló pont. Vágyakozol a férjed után, de ő fog uralkodni fölted, mint egy zsarnok. És Isten engedte, hogy a házasság ez az ítélet alatt kerüljön. És majd honnan fogunk erről beszélni, hogy Isten miért csinálta ezt az egészet. Imádkozunk, jó? Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy nem hagytál minket a bűnénkben, hanem utánunk jöttél az Úr Jézus Krisztussal, és köszönjük szépen, Úr Jézus, hogy a te véreddel megvásároltál minket hitáltal. És köszönjük, hogy te benned van reményünk, te benned van erőnk és öröm. És Úr Jézus, szeretnék kérni, hogy a kis csoportokban erősíts meg minket ezek a radikális igazságokban, hogy a bűn hogyan rontotta el mindent, hogyan eltorzította mindent. És Úr Jézus, kérünk, hogy tudjunk egymást erősíteni a kis csoportokban, és biztatni, hogy te hozzád kell folyamodnunk, és nem kétségben esni, amikor szembesülünk a valósággal, hanem tudjunk, sőt, merjünk bátran szeretni egymást. Kérünk így, taníts meg minket Krisztus nevében. Amen.